Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
A mai nap a Véráztattam Mormon irathamisítása témánk, egy kicsit furán fogalmaztam meg ezt a címet, de érteni kell, hogy ez egy nagyon komplex témakör, ugyanis az 1985-ben lezajlott úgynevezett szalamandra gyilkosságokról és az azt megelőző irathamisítási tendenciáról fog szólni, ami végül egy nagyon érdekes botrányban fog csúcsosodott ki. Érintjük a mormonizmust, ez már a címből is kiderült, ugyanis ennek az ügynek rendkívül sok köze van a mormon egyházhoz, és ennél fogva egy picit foglalkozni is fogunk a mormonokkal. De ezen a ponton említsük meg, hogy a mormonoknak a hivatalos neve az utolsó napi szentek Jézus Krisztus egyháza, bármennyire is magyartalan ez, és LDS-ként fogunk többek közt hivatkozni rá, ennek egyébként lesz jelentősége, ugyanis a mormonoknál is volt olyan egyházszakadás, ami miatt több kisebb ilyen kisegyházra töredezett ez a nagyegyház, és hát ezek, hogy is mondjam, rivalizálnak egymással. Azokat értelemszerűen másképp hívják, de erre majd kitérünk. Dani, mit gondolsz a mormonokról?
Hát bevallom őszintén, hogy emlékeim szerint nem találkoztam még mormon hívőnek nevezhetjük őket, hívővel az életben. Úgyhogy az egyetlen gyakorlatilag forrásom az ugye az internet volt, és hát azok alapján, amiket hallottam, olvastam, láttam, azt kell mondanom, hogy szerintem egy elég titokzatos vallás, és nagyon-nagyon szorosan magukhoz ölelnek mindenféle információt, és bármi kis morzsát, amiről esetleg tanulhatnánk róluk, hogy ők mit is csinálnak, úgymond, mert akármilyen podcast, rádióműsor, vagy valami hallgattam, sokszor előfordult az, hogy hallgatók betelefonáltak, beírtak, hogy hát ők aktív tagjai, vagy volt tagjai a mormon egyháznak, és hogy hát szerintük jó lenne, hogyha inkább befejeznék a témának a boncolgatását, mert szerintük az lehet, hogy jobb lenne. Úgyhogy ez kicsit olyan különösen hangzik, megmondom őszintén, de ugyanakkor meg több rejtett kamerás felvétel is készült, amit a YouTube-on meg is lehet tekinteni, és itt ugye egy kicsit bepillantást nyerhetünk a különböző ceremóniákba, szokásokba, az úgynevezett titkos mormon készfogásba, ami annyira nem is különleges, csak elvileg ez egy ilyen belsős készfogás, és aki ezt ismeri, az még a mormon egyházon belül is egy kicsit hát magasabb rangú tag, hogy így fogalmazzak. Alapvetően egyébként szerintem külső szemmel nem tűnik egy annyival különlegesebb vallásnak, mint bármelyik másik, hisz én az amondó vagyok, hogy minden vallásnak megvan a maga kis világa, ugye, meg mitológiája, történelme, története, viszont rengeteg, ugye, mint említettem korábban is, félrehallott, félreismert információ van, és rengeteg szabály van, ami szerint élnek ugye a mormon hívők. Csak egy néhány ezek közül, ugye, hogy ne igyál kávét vagy alkoholt, ne legyenek piercingjeid, tetoválásaid, és hát az én személyes kedvencem, hogy ne ússzál, mert a víz a sátánnak a birodalma. ugye itt volt ez egy kicsit, hogy hát jó, hát még a piercinggel, meg alkohollal még esetleg egyet tudok érteni, mert végül is ugye a te tested, a te templomot, hogy így fogalmazzunk, úgyhogy nyilván minél tisztábbnak megtartod, annál egészségesebb és jobb életed lehet, de ettől függetlenül szerintem vicces.
Igen, egyébként, hát nyilván ezért találták ki az úgynevezett fürdőnap kifejezést, nem a mormonok, hanem akkoriban, amikor a mormon egyház létrejött. Egyébként egy fiatal egyházról beszélünk, ez az 1820-as, 30-as években jött létre, ez a mozgalom, mely végső soron egyházzá nőtte ki magát, akkor az Egyesült Államok még teljesen másképp nézett ki, értelemszerűen. Még akkor kezdtek el tendálni a nyugat felé, addig még nagyjából egy viszonylag fiatal, független országról beszéltünk, ugye 1776 volt, azt hiszem, a függetlenségi háborúnak az éve, és 1815-ben még mindig zajlott egy angol-amerikai háború, ezt egyébként rendszeresen összekeverik vagy a függetlenségi háborúval, vagy a polgárháborúval. Ha valaki látta a Tabu című sorozatot, a Tom Hardy-val, Na, ott tetten érhető, hogy amit olvastam arról a sorozatról, bármit olvastam, a cikkíró sose találta el, hogy ez most végül is melyik kor, az 1815. Ez itt az 1815-ös angol-amerikai háborúról szól, a Tabu című sorozat, de nem lehet semmiképpen sem megfogni, mert az egyetlen emlékezetes esemény, ami akkor történt, az a Fehérháznak a felgyújtása. Hmm. Tehát filmek nem igazán készültek arról az időszakról. De csak ezt kell érteni, hogy azt követő időszakban jött igazából létre ez a mozgalom.
Hmm. Igen, és hát ugye van ez a rengeteg ilyen misztikum, ami körbeveszi ezt a vallást, és hát nagyon kevés videó készül arról, ahol elvileg ténylegesen aktív tagok nyilatkoznak. És hát azért ott is mindig vannak megkérdőjelezhető válaszok, mert mondják, hogy igen, ez sem igaz, az sem igaz, nincs arról szó, hogy itt nem lehet fürödni, mert hogy a sátán elkap minket a vízben, de azért elég sokszor kikerülik a választ azzal, hogy hát igen, kér tanácsot a lelkészettől, gondolom így hívják ezt magyarul, hogy lelkész, de hogy kér tanácsot a lelkészettől, lehet fogamzásgátlót kérni? Hát kér tanácsot a lelkészettől, és hát innentől kezdve ezt mindenki úgy értelmezi igazából, ahogy akarja, mert ez szerintem megint egy kicsit a válasznak a kikerülése. Viszont amit szintén olvastam, és hát ez megint kérdéses, hogy mennyire valós, vagy nem valós, az, hogy állítólag erőteljesen rasszisták és homofóbok a mormon egyház hívői.
Mondjuk, nem sok néger lelkész van szerintem. Szerintem igen, arra alapozzák.
Igen, talán most már vannak színesbőrűek, meg vannak transzneműek, meg azért nyitják ki a kapuikat, de végül is, hogyha belegondolunk, hogy Amerika rabszolgaságának idejében alapították meg a mormonizmust, akkor valahol úgymond látom az alapjait ennek a rasszista, homofób hozzáállásnak, hisz akkoriban mondhatjuk azt, hogy sajnos ez egy mindennapos tény volt, hogy az ember színe fehér, és a többi.
Igen. Úgyhogy tisztázzuk a forrásunkat. A forrásunk elsősorban a Salt Lake City Messenger című folyóiratnak a 115. száma volt, ez 2010-ben, konkrétan 2010-ben jelent meg, és a The Mormon Murders címet viseli, akkor 25 évvel később történt. Mármint, hogy 25 évvel később voltunk, mint amikor a szalamandra gyilkosságok megtörtént, és rendkívül érdekesen és alaposan feldolgozza ezt a témakört, szerintem egy hiteles forrás találtunk meg ebben. Na és most menjünk rá a mormonok történelmére, mert ez egyrészt érdekes, másrészt rettentően szórakoztató. Aki nézi a South Parkot, az találkozhatott már olyan epizóddal, amikor a mormonok történelmét dolgozzák fel. Egyébként a South Parkra jellemző az, hogy foglalkozik vallásokkal, és olyankor ad egy kis szeletet a műsorból a vallások történetének a elmagyarázásának, és nem egyszer kiírta már, hogy egyébként tényleg ebben hisznek. Tehát, hogy ez most nem a South Parkos túlzás, hanem itt most tényleg a valóságról beszélünk. És hát a mormonok azok neves képviselői ennek a szórakoztató háttérrel és történelemmel rendelkező egyházaknak. Először is azt kell érteni, hogy az 1800-as, 20-as, 30-as években gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon egyedi ilyen új amerikai vallási mozgalom vette kezdetét, azt hiszem ezt úgy hívják, hogy a második nagy ébredés, amikor gyakorlatilag ilyen sátormisék valósultak meg skót mintára egyébként, de lényegében az intézményesült egyház, mint a katolikus egyház, annak kisebb, hogy is mondjam, érintettsége volt ezeken a területeken, az Egyesült Államok ezen államaiban, és nagyobb tere volt ezeknek az ilyen egyedileg kialakuló, önállósodó, független, ilyen sátras istentiszteleteknek, amelyeknek értelemszerűen megvan a maga sajátossága is, kevés a csíny benne, a külcsíny legalábbis, tényleg csak a hívők vannak, a tiszteletes, aki nem feltétlenül egy felkent személy, csak elég egész egyszerűen jól adni a műsort, és hát a Biblia. És azt kell érteni, hogy ilyenkor nem igazán volt ennek alternatívája, tehát ami nekünk most az, hogy elmegyünk moziba vagy színházba, az akkor az volt, hogy lesz a mise, vagy lesz egy ilyen istentisztelet. Tehát ez azt kellett érteni, hogy az volt akkor a 4K-s mozi.
Hát igen, nyilván a kevesebb lehetőség volt, és egyébként is gondolom, hogy azért az emberek is sem éltek annyi ideig, ugye fontosabb volt az, hogy nyugodt életük legyenek, biztosak legyenek abban, hogy hát igen, mi a mennyországba jutunk, és nyilván ez egy teljesen más világ volt, ahol azért fontosabb szerepe volt a vallásnak és a hitnek.
Így van. Na most a mormon egyház legelső embere, az az úgynevezett Joseph Smith nevű ember, és a mormon egyház történetéhez hozzátartozik, hogy 1823. szeptember 21-én Joseph Smithnek megjelent egy Moroni nevű angyal. Miközben ő imádkozott, ez az angyal megjelent, és gyönyörű pompában csillogott, villogott, szép fehér volt a ruházata. Ezt egyébként mind leírja a Joseph Smith a Mormonok könyvének, illetve bocsánat, a Mormon könyvének erre vonatkozó passzusában, és elmondta Joseph Smithnek Moroni a következőket, illetve egész pontosan Joseph Smithtől fogok idézni. Neveben szólított, és azt mondta nekem, hogy ő egy hírnök, akit Isten színe elől küldtek hozzám, és hogy a neve Moroni, hogy Istennek munkája van számomra, és hogy nevemnek jó és rossz híre lesz minden nemzet, nemzetség és nyelv között, vagyis hogy mind jót, mind rosszat is fognak róla beszélni a népek között. Azt mondta, el van rejtve egy aranylemezekre írott könyv, amely a földrész előző lakóiról ad beszámolót, valamint a forrásról, ahonnan erednek. Azt is mondta, hogy ez magában foglalja az örökkévaló evangélium teljességét, úgy, ahogy azt a szabadító az őslakosoknak kijelentette. Igen, és azt is, hogy két ezüstívbe foglalt kő el van rejtve a lemezekkel együtt, és ez a melvérthez erősített két kő az, amit Urimnak és Tumimnak hívnak. És azok, akik az ősi, vagyis az előző időkben ezeket a köveket bírták és használták, látnokok voltak, és hogy Isten készítette azokat a könyv lefordításának céljára. Na most az az érdekessége az erről szóló beszámolónak, hogy Joseph Smith szerint ezután abban a szent órában még kétszer megjelent Moroni neki, és ugyanezt elmondta szóról szóra. Ennek azért van jelentősége, mert a mormonok imádnak hitelességet tulajdonítani olyasminek, ami egyébként nem hitelesít semmit. Uh-huh. Tehát ugye olvastuk az aranylemezek. Ez vissza fog térni a sztoriban. Ugyanis a Joseph Smith elvileg az aranylemezeket fordította angolra, ami a mormon könyve, azaz az új evangélium. Na de emiatt egy csomóan számon kérik a mormonokat, hogy de mi a franc a bizonyíték arra, amit leírt a Joseph Smith, vagy amiben ti hisztek, hogy megjelent a Moroni, és akkor azt mondta, hogy el van temetve egy rahedli aranylemez. Hát az, hogy a Joseph Smithnek még kétszer megjelent az angyal, és még kétszer elmondta ugyanezt. Ja, oké. Tehát, hogy így, és tele van ilyenekkel a mormonok történelme. Ekkor, amikor megjelent az angyal, és elmondta háromszor ugyanazt nagyjából, akkor Joseph Smith számára megjelent egy kép egy dombról, az úgynevezett Kumora dombról, mert hogy a Kumora dombon volt elrejtve ez a csomag, ez az aranylemez és a két látókő, az aranylemezekre írt evangélium. És Joseph Smith a Mormon könyve szerint elvileg megismerte ezt a dombot, ezt Manchester, New Yorkban volt található, ez akkor abszolút az Upstate New York, és abszolút határvidék, tehát ezen túl már a vadnyugat volt. Ez egy kicsit nehéz elképzelni ma, de higgyük csak el. És az elmondása szerint elment erre a helyre, elment a Kumura dombra, és megtalálta az aranylemezeket. Tehát egy kőládát talált, amit felnyitott, nyilván el volt ásva, felnyitotta, és megtalálta az aranylemezekre írt hieroglifákat, és a két látókövet. De megjelent neki ismételtem Moroni, aki egyébként a mormonnak a fia, és hát megistenült, hogy úgy mondjam, tehát angyal lett belőle, és elmondta, hogy még nem szerezheti meg az aranylemezeket, csak 4 év múlva, és hát ez nem derült ki a leírásból nekem, de hogy én kikövetkeztettem, hogy azért nem szerezhette meg, mert először is uralkodnia kellett magán, hogy az aranylemezeket nem adja el, meg nem olvasztja be, meg ilyesmi, hanem rendesen kezeli. Ugyanis a Joseph Smith, és ez történelmi tény, ő neki az volt a foglalkozása, hogy money digger, azaz pénzásó, pénz után kutató, pénz után áskálódó. Na ez akkor azt jelentette, hogy kincskereső, mai kifejezéssel ez sírabló. Tehát akkor voltak indián temetkezési zónák, és voltak ilyen úgynevezett sírdombok, amelyekben indiánok temetkeztek, és és ott mindenféle kincs volt. Na és a Joseph Smith az ezeket fosztogatta, de félreértés ne essék, nem volt ez probléma számára, mert akkor úgy gondolták, hogy ezek nem feltétlenül indiánok, hanem lehet egy kipusztult nép is. De elég keveset tudtak arról a környékről annak idején. Egy bizonyos elmélet szerint, illetve hát olvastam erről egyszer egy cikket, hogy még azt is feltételezték, hogy a nyugaton, Amerika nyugati részén még mamutok is élnek. Csak hát ugye oda még nem jutottunk akkor el. Na tehát, hogy nyilván egy sírrablónak mégiscsak uralkodnia kell magán, hogy egy ilyen aranylemezeket így eltulajdonítson, úgyhogy vissza kellett tenni, és minden egyes évben eljött szeptember környékén, és megjelent neki Moroni, és elmondta, hogy nem, még nem, majd akkor. Aztán eltelt a 4 év, és akkor eltulajdoníthatta Joseph Smith az aranylemezeket, és a 2 látókövet.
Hát most végül is eddig még semmi különös nincsen szerintem a történetben, hisz voltak már parancsolatok kőtáblákon is, akkor végül is miért ne lehetnének aranylemezeken is írások, szóval.
Na és itt jönnek a bonyodalmak, mert hogy Joseph Smith elújságolta már akkor, amikor ez megtörtént, hogy Moroni megjelent neki, hogy hát basszus, megtaláltam az aranylemezeket, hát uram Isten, hát ez egy hatalmas szó, mert hogy azt még nem említettük, de hogy a mormon egyház, vagyis hát a mormonok hitvilága az nagyjából megegyezik a katolicizmussal, bocsánat, inkább a kereszténységgel való kapcsolatában, kicsit hasonló a kereszténységnek a judaizmussal való kapcsolatához. Tehát olyan a mormon egyház a kereszténységnek, mint ami a kereszténység a judaizmusnak. Tehát kiegészíti az előzőt. Ugye az Ószövetséget, a kereszténység kiegészítette az Új Szövetséggel. Igen. És a mormonok pedig az Ószövetséget és az Új Szövetséget egészítik ki a mormon könyvével, ami egy valamiről szól, hogy a zsidók Krisztus előtt 600 körül fogták magukat, hajóra szálltak és áteveztek Amerika területére, és az az ígéret földje, hogy ott kialakult egy zsidó közösség, egyébként törzsekre bomlottak a nefitákra és a lámánitákra, a nefiták azok kipusztultak, mert rettentően gyarlók voltak, és hát ez nem volt tolerálható, a lámániták megmaradtak, és ők a mai indiánoknak az ősei a mormon könyve szerint.
Zsidó-indiánok akkor magyarul.
Olyasmi. És én egyébként elkezdtem olvasni a mormon könyvét, mert fönn van online, szerencsére magyarul is, és hát elég megkapó. Én a Nefi könyvét kezdtem el olvasni, az mindjárt az elején van, és hát a Joseph Smithnek elég jó érzéke lehetett a történetmeséléshez, mert egy elég jó cselekmény kialakulott a Jeruzsálem környékén. Tehát nem mindegy, nem akarok belemenni, de érdekes, tehát, hogy nyilván nem tudnak ennyivel áttéríteni.
Ó, pedig reménykedtem volna benne, hogy Rezső egy napon majd megvendégeli szomszédait, és majd önkéntes munkákat fog végezni mindenütt, minden nap.
Na hát majd a saját szektámba, azt még nem döntöttem el, hogy mibe fogunk inni, de egy a tanulság, ha szektát akarsz, akkor ne baromságokra alapoz, tehát nem feltétlenül kell földön kívüli lényeket kitálni, mert azzal szemben idegenkedik az ember, tehát az időseket például nem fogod megfogni olyan hitvilággal, hogy mit ufók alapítottak minket, vagy ufók hoztak létre minket, de látható is, hogy a mormonoknak is van némi kapcsolata a kereszténységgel, bár tökre idegennek tűnnek hozzájuk képest, mert eleve, ahogy felöltöznek a szertartásaikon, hótfehér mindenki, fehér papuccsal, mindennel, eleve a gesztusok, amiket tesznek ezeken a rituálékon, úgy nem tudsz velük azonosulni, hogyha keresztény gyökereid vannak.
Igen.
Folytassuk a sztorit, 1827. szeptember 27-én elvileg Joseph Smith megszerezte az aranylemezeket, majd megkereste egy ismerősét, a Martin Harris-t, aki egyébként egy viszonylag vagyonos ember volt, és ő tudott írni, mert Joseph Smith nem tudott írni, csak olvasni. Ez akkor 2 külön dolog volt, hogy tudsz-e olvasni, vagy tudsz-e írni. És elmondta Harrisnek ezt a sztorit, hogy akkor az van, hogy le kéne fordítani. Na de hogy? Mert hát nem szerezhette meg értelemszerűen az aranylemezeket, mert hát miért szerezhette volna meg, hát akkor lenne bizonyíték. Visszatérünk erre. Úgy, és ez tök érdekes, mert a mormonok ezt nem szeretik ábrázolni, és nem szeretik ezt fölemlegetni, hogy úgy fordította le a Joseph Smith a Martin Harris segítségével, hogy egy kalapot az ölébe helyezett, belerakta a látóköveket, majd ráfordította a fejét, és így sikerült meglátnia az írást, tehát az aranylemezeken szereplő egyébként új egyiptominak nevezett szöveget, és így elkezdte diktálni a izének a Martin Harrisnek, az pedig írt, mint a güzű. És akkor így született meg a Mormon könyvének első szakasza. És hát ez eddig totál hihető. És érdekesség, hogy a Martin Harris elvitte a feleségének ezt a fordítást, hogy Uram Isten, hát nem fogod elhinni, hát a Joseph Smithnek megjelent az angyal, és megtalálta az új evangéliumot, mely szerint a Egyesült Államok területén voltak már zsidók, és hogy ez a Krisztus országa valójában, meg elfélék. És hát mondta a Martin Harrisnek a felesége, hogy hát apuka, ez azért ilyeneket bevenni, tehát nagyobb vagy te ennél, hiszel még a mesékben. Csináljuk azt, hogy elrejtjük ezeket a papírokat, amiket te írtál, miközben a Joseph Smith fordította neked az aranylemezeket, és mond neki, hogy elvesztetted, ismételjük meg. Jó. Mondja is a Martin Harris a Joseph Smithnek, hogy az a baj, elvesztettem az iratokat. Jó, nem baj, térjünk erre vissza máskor. Tehát találkoztak újra, és akkor közli a Joseph Smith, hogy jó van, oké, hogy elvesztetted az első fordítást, de hogy nekem megjelent az angyal újra, és azt mondta, hogy most egy másik szakaszából fordítsak a Mormon könyvének. Ugye a Martin Harris felesége azért találta ki ezt a turpisságot, hogy így kiszűrhető legyen, hogy hülyeségeket beszél a Joseph Smith. Igen. Mert hogyha ugyanúgy le tudja fordítani, akkor valószínűleg igaz. De hát nem, hát ez most egy másik könyv volt értelemszerűen a Mormon könyvén belül. Na hát megint csak bizonyosságot nyert a hitelessége ennek a történetnek, és tele van ilyenekkel egyébként ez a vallás. Végül is sikerült megírni a Mormon könyvét, amelynek egyébként amellett, hogy ugye megalapozta annak a történetét, hogy a zsidók hogy jutottak el az Egyesült Államok területére, egy célt fogalmazott meg a mormonizmus követőinek számára, hogy az új krisztusi országot azt az Egyesült Államok területén kell megalapítani. Egyfajta teodemokráciát kell azon létrehozni, nagyjából hasonlatos egyébként a köztársasághoz, csak éppen a Krisztustól eredeztetik az egészet, és annak lényegében a Biblia lenne, hát meg a Mormon könyve lenne az alkotmány. Tehát ez lett volna a koncepció. Na most, beszéljünk az aranylemezekről. Mert hogy ez értelemszerűen egy bálvány. Tehát az a kérdés, hogy miért nem ismerhették meg a hívők, meg mindmáig, miért nem tudhatja senki, hogy ez tényleg létezette, mert akkor ugye egész egyszerűen senki nem ismerhette meg, bár pár ember elvileg igazolta, hogy látta, megint csak újabb bizonságot szerzett a mormonizmus a létezésének alapjaira, de hogy miért nem ismerhette ezt meg senki. Na, most az aranylemez az egy bálvány. Valamennyi vallás és szekta szeret bálványokkal dolgozni. A kicsit elvontabb szekták imádják ezt a bálványt egyfajta beavatottság szimbólumként kezelni. Tehát például a Szientológia Egyháznál a bálvány az lényegében maga a tudás. Ugyanis ma már javarészt tudjuk, hogy mi a Szientológia Egyháznak az alapja, mert a South Park ezzel is foglalkozott, egy sci-fi sztori lényegében, hogy a óriási, az egész univerzumot uraló Xenu nevű uralkodó, az megelégelte a túlnépesedettséget, ezért lefagyasztott egy csomó embert, az univerzum különböző lényeit, és bedobta egy vulkánba a földbolygón, a vulkánból kiszálló lelkeket elkapta valami csészealjjal, és azokat visszaeresztette az ősemberbe a földbolygón. Tehát nagyjából ilyesmi. Igen, de ezt akkor még, amikor ez elkezdett pörögni ez a Szientológia Egyház, ez volt a titkos tudás, amit csak akkor szerezhettél meg, hogyha már te obszidián szintű tag voltál. Tehát ma már dobáljuk ezt az információt egymásnak, hogy nézd mekkora hülyeség. De akkor ez volt az, amit akkor szerezhettél meg, hogyha már nagyon elhivatott hívő voltál. Uh-huh. És hát ez esetben az volt a bálvány. De tök érdekes, hogy én találkoztam olyan emberekkel, vannak távoli ismerőseim, akik ilyen szeretnek az ilyen elvon dolgokba hinni, például ők ilyen táltosok, meg hát tudod, ilyen ómagyar dolgokat szeretnek, aha, de hogy pár éve mesélte nekem az egyik, hogy képzeljem, hogy ő jár ilyen UFO találkozókra. Hát mondom, ez tök jó, mert hogy én kiskoromban ilyen UFO fan voltam, én UFO magazint is vettek nekem a szüleim, meg hogy imádtam ezt a témát, meg tök érdekesnek találtam, meg efélék. És akkor mondja, hogy jó, csak hogy én már tudom, hogy ezek hogy néznek ki. Mondom, azt hogy? Hát, hogy van ez a UFO találkozó, amire ő el szokott járni, és hogy ott így ilyen rendezvény van, és ott a rendezvény végén lerántják a leplet egy ilyen kitömött UFO figuráról, ami lényegében ilyen, hát nem is tudom, ilyen petpalack méretű, ilyen szőrös kis makimajom, és hogy ők már tudják, hogy néznek ki az UFO-k, egyébként elvileg tök rendesek, meg kedvesek az emberrel, meg ilyesmi, és akkor értettem meg, hogy basszus, az UFO hívők ma már szekta. Hogy csak annyi, hogy nem a Xenuban, meg nem Istenben hisznek, hanem az UFO-kban. És az a beavatottság élmény, hogy tudhatod, hogy néznek ki az UFO-k.
Hát végül is. Hát nem tudom, mondjuk valahol felmerül bennem a kérdés, hogyha egy kicsit tapogatózhatok a másik oldalról, hogy akár a mormonok, vagy akár a szientológizmus, vagy ez az egész, hogy miért tűnik annyival másabbnak számunkra, mint akár a kereszténység. Tehát, hogy mitől kevésbé hihetőek ezek a történetek. Nyilván a szientológiánál, hogy mondjam, ott már tényleg kezd nagyon átmenni sci-fibe, és vannak olyan elemek benne, amik már kezdenek tényleg nagyon-nagyon hihetetlenek lenni, de hogy egyébként csak azért, mert az egyik mondjuk 80 éves, a másik meg 150 éves? Vagy vajon miért vannak ilyen érzéseink? Hogy valahogy nem tudjuk őket annyira elfogadni, mint a kereszténységet.
Hát talán pont azért, mert ilyen kis idegen jellegzetessége van egy csomó szempontból. Tehát, hogyha mondjuk itt helyben, a kis kerületünkben létesülne egy szientológia sejt, nem biztos, hogy a lakosság úgy nyitott karokkal fogadná.
Elképzelhető. Pedig már egyre több celeb, meg sztár is ugye köztudatban is van, hogy hú, hát igen, ő szientológista, vagy mormon, de nem tudom. Tehát, hogy nekem mindig is ez piszkálta egy kicsit a csőrömet, amióta tudok ezekről a vallásokról, hogy hát igazából az emberek, akik a hívők, azok úgy jól érzik magukat, boldogok, segítenek a közösségnek, és úgy mégis egy picit, hát vagy kiröhögik őket, vagy lenézik őket. És ezt érdekesnek találom.
Igen, beszéljünk arról, hogy miért nem ismerhették meg az emberek az aranylemezeket. Mert hogy ezen bukna az egész történet, meg hát ez a legnagyobb buktatója, hogy Joseph Smith miért nem mutatta meg senkinek az aranylemezeket. Egyébként elvileg megmutatta, de azt azért tisztázzuk, hogy az aranylemezek nagyjából olyan funkciót töltöttek be, mint a Fridláda, és hát hogyha láttuk az Indiana Jones-t, a Fridláda fosztogatóit, akkor tudjuk, hogy ha valaki nagyon meg akarja nézni a Fridládát, az hogy jár. Igen. Tehát ilyen fejpukkasztó élmény. És ez itt a lényeg egyébként, a Fridláda fosztogatóiban sem azért olvadtak le a náci, uramisten, nem mondtam, hogy spoiler veszély, na mindegy, azért olvadtak le a nácik, mert kinyitották a Fridládát, nem azért olvadtak le, meg robbantak szét, mert nácik, mert ugye hát a Indiana Jones okos volt, nem tudom miért, de ő tudta, hogy be kell csukni a szemed, és akkor nem látsz semmit, akkor a te fejedet nem fogják szétrobbantani. Igen. De az egésznek a funkciója az a próbatételed, hogy mennyire vizsgázol jól a vakhit vizsgán, mert ha te itt nagyon bele akarsz kukkantgatni itt a szent dolgokba, hát akkor basszus, akkor nem biztos, hogy keresni valód van így az életben, legalábbis a Fridláda fosztogatóinak az alkotói szerint, mert hogy így a Fridládában úgy tudom, sok minden egyébként nem lenne, tehát az egy doboz, kész. Tehát azt megkovácsolták azért, hogy ezzel reprezentálják a Isten szövetségét a zsidósággal. Lehet, hogy most rosszat mondtam, nem vagyok valláskutató.
Én meg már rég láttam.
Ja, igen. És, És hát pont ez az, hogy lehet, hogy azért fogadták el akkor az emberek, hogy nem nézhetik meg az aranylemezeket, mert tudták, hogy az ilyen dolgokat nem szoktuk megnézni, mert aki nagyobb meg akarja nézni, az mi már tudjuk, de ők csak sejtették, hogy ilyen boom headshot élmény, tehát hogy úgy járnak, mint a nácik az Indiana Jones végén. Na, valószínűleg ezzel magyarázható az, hogy nem bukott bele az egész mozgalom abba, hogy nem láthatták meg az aranylemezeket. És arról, hogy voltak-e elvileg tanúi az aranylemezeknek, tehát láthatta-e bárki a Joseph Smith-en kívül az aranylemezeket. Na, a Mormon könyvében két igazolás van erről, egyrészt a hármak tanúbizonysága, másrészt a nyolcak tanúbizonysága. Ezek írott szövegek, ezek nyilatkozatok bizonyos alulírott emberek részéről, akik arról tesznek tanúbizonyságot, hogy látták az aranylemezeket, szóval nincs itt semmi látnivaló, mert megint csak sikerült bizonyosságot szerezni annak, hogy a Mormon egyház alapjai hitelesek és valósak. És úgy hallottam, úgy értesültem, hogy amikor a nyolcaknak megmutatta Joseph Smith, akkor úgy mutatta meg, hogy kinyitott egy dobozt, ami üres volt. És hát mondták a nyolcak, hogy hát hol van a aranylemez, tehát hogy így, hol vannak az aranylemezeket, hogy megnéznénk. Micsoda, ti nem látjátok? Jaj, lehet, hogy van itt némi probléma a hitbuzgalommal. Jaj, de most, hogy mondod, látjuk. Tehát, hogy igen, és akkor még egyszer megmutatta nekik, és akkor meg már látták.
Bomba biztos.
Igen, egyébként hagyd mondjak egy analógiát. Az én anyósom az iskolaigazgató és tanítónő. És a kis gyerekeket rendszeresen kiviszi ilyen körsétára az erdőbe, van ott egy tanösvény, és hát annak van olyan szakasza, amikor egy picit unatkoznak a gyerekek. És azzal szokott szórakozni, hogy így egyszer csak így az erdőbe így bemutat, hogy gyerekek, mókus! És a gyerekek elnéznek arra a pontra, amerre mutat. Hol a mókus? Mondogatják egészen 15 másodpercig, amikor is az egyik gyerek felüvölt, hogy én látom! És onnantól kezdve ez ilyen láncreakció szerint elindul, hogy a gyerekek elkezdik, most már én is látom, pedig nincs ott mókus.
Igen.
De ugye egyrészt csak egy gyerek törik meg abban, hogy szeretne ő a kiválasztott lenni. A The Chosen One, aki látja a mókust. Igaz, tudja, hogy nem látja, de annyira szeretne az a gyerek lenni, aki meglátja a mókust, és utána a többi meg már nem tud mit kezdeni ezzel a nyomással. Most vagy látom a mókust, és nem leszek lúzer, vagy nem látom a mókust, és lúzer leszek.
Vagy tényleg volt ott egy mókus, amit meg a tanárnő nem látott igazán.
Lehet, nem kizárt. És hát, na erről lehet itt szó, hogy most, hogy mondod, nem szeretnék annyira kiesni a pixisből, szóval most, hogy mondod, én is látom az aranylemezeket. No, beszéljünk az irathamisításról, a véráztatta mormon irathamisításról. Ez a 80-as években kezdődött, egy Mark Hoffman egyefel nevű kereskedő bejelentette, hogy megtalált egy nagyon nagy jelentőségű mormon történelmi iratot. Ez az úgynevezett Anton átirat. És azért érdekes egyrészt számomra, mert minek után mondtuk, hogy ez egy 150 éves egyház, van annak realitása, hogy történelmi iratokat találj meg. A mormonoknál nagyon sok a hiányos irat. Tehát nagyon sok, a történelmükben nagyon sok iratra van hivatkozás, amelyek nincsenek meg. Uh-huh. És ez a Mark Hoffman, ez bejelentkezett az Anton átirattal. Ez az Anton átirat, ennek a története az, hogy amikor a Martin Harris bizonyítékot akart szerezni arról, hogy a Joseph Smith, aki ugye neki diktálta az aranylemezek szövegeit, az igazat mond, akkor leirattatott vele pár karaktert az aranylemezekről. Tehát ő azt mondta, hogy új egyiptomi, Reform Egyptian nyelven irattatott az aranylemezeken szereplő szöveg, ami egyébként egy nem létező nyelv, de leírt pár ilyen krikszkrakszot. Hát úgy néznek ki, mint a hieroglifák, de mindegy. És ezt a papírt a Martin Harris elvitte a Charles Antonnak, aki egy professzor volt, nem is tudom melyik egyetemen, és az elmondása szerint az Anton valóban elismerte, hogy egyiptomi, babiloni, asszír és arab karakterek láthatók a papíron. Van egy kritikai kötete a mormonizmusnak, ez a Mormonism Unveiled, ami lényegében szinte egyidős a mormon mozgalommal, mert amint létrejött ez a mozgalom, onnantól kezdve kritizálják. Ez érdekes, ez E.D. Howe írta egyébként, vagy Howe, nem tudom. És abban szerepel, hogy ezt az Anton később kikérte magának. Charles Anton mondta, hogy ne használják az ő szavait arra, hogy igazolják a bizonyosságát a hieroglifáknak a valódiságát illetően. Na, és ez az átirat, amit a Joseph Smith-el leíratott a Martin Harris, na ezt találta meg állítólag a Mark Hoffman. És ennek hatalmas hírverés csapott a mormon egyház, gyakorlatilag az egész belső köre szeretettel várta a Mark Hoffmant, gyakorlatilag sajtótájékoztatót tartottak szinte, a New York Times lehozta, hogy uramisten megtalálták az Anton átiratot, hihetetlen feltalálás volt ez akkor, mert hogy ennek a másolata megvan a Krisztus közössége nevű felekezetnél, az csak mai nevén Krisztus közössége, akkori nevén az utolsó napok szentjeinek újra alapított Jézus Krisztus egyháza, azaz az RLDS, na ez az egyház, ami elsőként szakadt le a mormonizmusról, amikor a Joseph Smith azt hiszem 44-ben meghalt. Akkor volt egy ilyen kis félreértés a tekintetben, hogy ki vezesse tovább a mormon egyházat. Egy bizonyos csapat azt gondolta, hogy a Joseph Smith fiának kellene tovább vezetnie, de egy másik manus, az a Young, nem emlékszem a keresztnevére, Brigham Young, tehát amellett szólt a döntés, ő vezette tovább az LDS-t, és így lecsatlakozott róluk egy ilyen szeparatista mozgalom, az RLDS. És náluk meg volt a kópiája, mert ezt lemásolták, de az eredetit nem találták meg sehol, de náluk meg volt az archívumban, és ahhoz nézték, és elvileg ez helytálló volt. Tehát kapott egy hitelességet ez az irat. Még volt is egy trükkje, ami miatt abszolút hitelességet adtak ennek az iratnak, hogy fogott egy 17. századi bibliát a Mark Hoffman, és az oldalak közé ragasztotta az iratot. És elvitte ezt a Jeff Simmonshoz, aki az Utah állami egyetemen volt a külön gyűjtemény vezetője, hogy megkérdezze, hogy figyelj, találtam egy ilyen összeragadt két oldalt, hogy így hogy lehet ezt eltávolítani. És így valaki igazolta neki, hogy ezt ő találta, egyrészt, és ezt a végén gyakorlatilag a mormonoknak, az LDS-nek $20,000 értékű tárgyakra sikerült becserélnie. Tehát ez volt a nagy művelete, és ezzel kezdődött a Mark Hoffmannak a történelmi iratkereskedői pályafutása, mondom sem kell, hogy ez egy koholmány volt, ez egy rendkívül jól sikerült hamisítvány. A második koholmány az a harmadik Joseph Smith áldása volt, ugyanis ugye volt egy szóbeszéd, hogy Joseph Smith a fiára akarta hagyni az egyház vezetését, de erről elvileg nem készült feljegyzés. És ugye a Mark Hoffman elkezdett rálelni arra a hiátusra, arra a nis körülményre, hogy mire vágynak a mormonok. Tehát egyrészt már is volt ugye egy nézeteltérés két elszakadt egyházt illetően, tehát a mormonokat és az RLDS-t illetően, hogy ki örökölte volna az egyház vezetését. Na és hát mit ad Isten, a Mark Hoffman talált egy áldást a Joseph Smith-től, amiben is a Joseph Smith leírja, hogy ő a fiára hagyja ezt a vezetői szerepet. Mert nem volt eredetileg bizonyíték, de a Mark Hoffman gyártott egyet, és azt mondta, hogy azt a Bullock családtól szerezte, egyébként ennek azért van jelentősége, mert hát kérdezték ezen a ponton, hogy csinálod, Mark, hogy mindig te találod meg ezeket a ősi mormon iratokat, és hát neki az volt a magyarázata, hogy hát ő 0-24-ben ezzel foglalkozik, úgynevezett reverse genealógiát folytat, tehát ilyen fordított genealógiát, amikor is egész egyszerűen fog egy történelmi szemét, és addig-addig kutatja az ős a lemenői, tehát az utódait, amíg eljut egy mai utódhoz, ma élő utódhoz, és azokat megkérdezi, hogy vannak-e náluk iratok. De hát ugye a valóság nem ez volt, de ez úgy bevette az ember. És először ezt felajánlotta az LDS-nek, akiknek ugye hatalmas jelentősége volt ennek az iratnak, mert igazolta volna azt, hogy nekik elég gyenge lábakon áll a történelmük, meg az intézményük, de ők nem ugrottak rá, mert eleinte csak egy képet láttak erről az eredetiről, és meg szerették volna vizsgálni a magát az eredetit. Ezután felajánlotta az RLDS-nek, akiknek ugye a létezésének az alapja volt az, hogy a Joseph Smith az a fiát akarta volna az egyház vezetőjének halála után, De ők viszont időt kértek arra, hogy összegyűjtsék a pénzt, meg is állapodtak, de Mark Hoffman felrúgta a megállapodást azzal, hogy eladta az LDS-nek megint csak 20 ezer dollár értékű tárgyakért, konkrétan korai mormon érmékért és bankjegyekért, mert hogy ezeknek ilyen belső fizető eszköze is van. Uh-huh. Szóval mélyebbre megy ez a dolog, mint hinnénk. Aztán az LDS felajánlotta az RLDS-nek, hogy becseréli egy 1833-as parancsolatok könyvére. Ez csak érdekesség. Akkor volt a Mark Hoffmannak néhány kisebb koholmánya is, de azok nem csak említésre méltók. A Josiah Stowell levele arról szólt, hogy a Joseph Smith használhatná a látóköveit kincskeresésre, mert hogy ezzel meg lehetne találni, meg fel lehetne fedni a kincseknél védő szellemeket. Ugyanis volt, ennek azért volt jelentőség, és ezt nyilván azért kreálta meg a Mark Hoffman, mert hogy volt egy legenda, hogy a Joseph Smithnek elég sok kapcsolata van az okulttal, uh-huh. és ezt nem igazán szeretik boncolgatni a mormonok. És hát nyilván ekkor már láthatjuk, hogy a Mark Hoffman nem csak bele akart trollkodni a mormonok történelmébe, de az egészet fel akarta borítani.
Igen.
Azzal, hogy gyakorlatilag olyan, mintha érted, valaki találna most egy ősi iratot, amiből kiderül, hogy a Jézus Krisztus az pimp volt, vagy strici, tehát hogy így, érted, ez gyakorlatilag ennek ilyen jelentősége lett volna a mormonokat illetően. Aztán megtalálta a nyomtatási szerződést is, ami a mormonok könyvének a nyomtatására vonatkozott volna, ha igaz lett volna.
Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ha tényleg valami Jézussal kapcsolatos dolgot, vagy Szűz Máriával, vagy akármi más, ami több ezer éves, azt most így hirtelen megtalálnának gyakorlatilag egy privát személy, aki nem is tudom, hogy ugye mi a szakmája, tehát mondjuk azt, hogy egyszer csak egy asztalos azt mondaná, hogy hó, hát én megtaláltam Jézus hatodik szögjét, ami valójában bele volt szúrva a combjába, hogy vajon ez milyen fogadtatású lenne, mert hát amilyen profi munkát végzett Hoffman, úgy gyakorlatilag végül is miért ne lehetne hasonló profi munkát végezni hasonló erekjékkel más vallásokba. De hát nyilván a technológia sokat fejlődött, és talán könnyebben kiszúrnák ezeket a hamis erekjéket.
Hát annak köszönheti a Mark Hoffman, hogy akkor bevették ezeket a dolgokat, hogy akkor a top kutatók, top hamisítás szakértők adták az áldásukat ezeknek az eredetiségére. Uh-huh. És ez nagyon durva, én, hogyha az a csávó lettem volna, és meghallom, hogy a abszolút-e a szakmának a legteteje azt mondja, hogy egyébként, amit én a hálószobámban, vagy a nappalimban, vagy a dolgozószobámban gyártottam le, az helytálló és igaz és valós, hát basszus, lefordulnék a székről, tehát az biztos.
Igen.
A következő koholmány, ami egyben a legjelentősebb, az a szalamandra levél. Ugye nem hiába hívják a ennek az esetnek a gyilkosságos részét szalamandra gyilkosságoknak, a legtöbb erről szóló könyv az szalamandra címet viseli, vagy valami utalás a szalamandrára. Ugyanis ez a szalamandra levél arról szólt volna, hogy a Joseph Smithnek valójában nem is Moroni jelent meg, hanem egy fehér szalamandra. És ugye egyébként is gondolták, hogy a mormonoknak inkább kapcsolata van a folk mitológiával, meg az ilyen hiedelemvilággal, mint sem a kereszténységgel. És hát itt megint csak a leginkább az alapjainak a felbolygatását érhetjük tetten. És ez iszonyatosan nagy jelentőségű feltalálás volt az LDS számára. Tehát ilyet már csak azért is megvettek volna horribilis összegekért, hogy nehogy kitudódjon, azonnal el is akarták volna, gondolom, rejteni a széfbe. De ennek volt egy sokkal, sokkal komolyabb funkciója ennek a szalamandra levélnek, ugyanis ezt a Martin Harrisnek tulajdonította a uh-huh. Mark Hoffman, tehát ezt a Martin Harris, aki ugye írta a mormonok könyvét a fordítás alapján, hogy annak tulajdonította. És Mark Hoffman annyira jó volt a kézírásoknak a reprodukálásában, hogy sikerült reprodukálnia valahogy a Martin Harrisnek az írását. És hogyha ezt hitelesnek igazolják, azt mondják, hogy ez hiteles, akkor onnantól kezdve erre hivatkozva tud hitelesíteni mindent, amit a Martin Harrisnek tulajdonít, ugyanis a végcélja az lett volna, hogy a mormon könyvének a hiányzó talán 116 oldalát azt ő írja meg. Ugyanis, mint mondtam, rengeteg irat hiányzik a mormon könyvéből.
Igen.
És neki az lett volna a végcélja, hogy teljesen eltérítse a sínpályájáról a mormon egyházat, és erre ez gyakorlatilag a Szalamondra levél által tudta volna megvalósítani, ami az összes többi koholmányát végső soron hitelesítette volna. Na és ekkor történtek a bajok. Ugyanis a Mark Hoffman az egy rendkívül rossz üzletember volt. Nagyon rosszul gazdálkodott a pénzzel, hogy is mondjam, többet költött, mint amennyi bevétele volt, eleve elköltözött a családjával egy jobb környékre, egy nagyon drága házat épített magának, állandóan utazgatott, sportautó, drága éttermekbe vitte az ismerősöket, üzlettársakat, szóval nagyon rossz üzletember volt. És emiatt lényegében tartozásai lettek. És nagyon gyorsan szüksége lett volna egy nagyon durva bevételi forrásra, és ekkor koholta meg az első ilyen jelentősebb, ám nem mormon érintettségű iratot, ez az Oath of a Free Man, tehát Oath of a Free Man, azaz a szabad ember esküje. Na most ez elvileg az első Amerikában nyomtatott irat. És ezért hatalmas jelentősége lett volna, tehát ez gyakorlatilag, hogyha ennek az eredetiét megtalálják, az egész biztos, hogy az a szabadságszobor környékén fog valahol kiállításra kerülni, tehát ekkora jelentősége volt, hatalmas pénzeket megfizettek volna Mark Hoffmannak. Viszont a kongresszusi könyvtár az bejelentkezett ezért az iratért, viszont ő időt kért, hogy kivizsgálják az eredetiségét, de ez több évet jelentett, erre a Mark Hoffman nem ért rá. Úgyhogy gyorsan kellett neki valamilyen más pénzforrás, és ekkor támadta meg azt az elképzelést, hogy ő legyártja az úgynevezett McLellin gyűjteményt. És a McLellin az a korai években a mormon egyháznak a bírálója volt, elvileg az LDS-nek a tagja volt, de onnan kiszakadt, és rendszeresen bírálta a mormonokat, főként a Joseph Smith-t, és erről naplót vezetett. És ez viszont egy olyan terjedelmet jelentett, amit ő nem biztos, hogy képes lett volna legyártani, tehát egész egyszerűen, hogy is mondjam, elbízta magát, túl sokat vállalt, de amikor meghallotta, hogy valakinél meg lehet a McLellin gyűjtemény, tehát Texasban, akkor mondta, hogy nálam van. Tehát ő gyorsan bejelentkezett, mert az volt a fejében, hogy hát jó, akkor gyorsan legyártom, és akkor ebből lesz jó sok pénz. De az irathamisítás nem egy gyors művelet. Neki talán az volt egyébként, de ez olyan mennyiséget jelentett, ami kihívás. Tehát ott meg kell teremteni a konzisztenciát, a tartalmat illetően, nem csak a papírt kell oly módon megöregbíteni, hogy az eredetinek tűnjön. Az ennek az érdekessége, hogy ez valójában megvolt az LDS-nél, a McLellin gyűjtemény, csak akkor még nem katalogizálta, és az is érdekes, hogy ezt később sem tárták a bíróság elé, már amikor a gyilkossági eljárás zajlott, pedig ez akkor megmagyarázta volna a Mark Hoffmannak az indítékát, hogy miért gyilkolt, mert nála nem volt meg a McLellin gyűjtemény, hiába állította, hogy meg lett volna. Ugyanis elkezdtek rájárni. Tehát különböző gazdasági szereplők, vállalkozók, vagyonos emberek elkezdtek bizniszelni vele a McLellin gyűjteményt illetően. És ezek elkezdtek rá nyomást gyakorolni, különböző kötelezettségvállalás ment keresztül, és nagyon érezte a Mark Hoffman, hogy ez ki fog bukni, hogy ő neki nincs is meg a McLellin gyűjtemény. És ő ekkor kitalálta, hogy gyilkosságokat fog végrehajtani ezeknek az embereknek a sérelmére. És gyakorlatilag ezt többek közt ezt a gyilkosság sorozatot hívják a Salt Lake City csőbombás gyilkosságnak is, ugyanis csőbombákat használt ahhoz, hogy ezt a néhány üzlettársát, bocsánat, nem írtam ki a nevét, most nem emlékszem, talán Steve Kerrigan és Kerry Sheets, talán.
Sheets, az, igen, ez rémlik.
De tévedhetek, ott mindegy, tehát ezeket az embereket egész egyszerűen megmerényelte lényegében csőbombával. De a csőbombát, azt érteni kell, van magyar vonatkozása is ennek a dolognak, mert hasonló technológiát használt a terészkörülti robbantó is, hogy ilyen szögekkel rakta körbe a csőbombát. Na most ennél bestiálisabb dolog nem igazán van ezen a területen, tehát amikor már szögekkel raksz körbe egy csőbombát, akkor ott nagyon el akarsz intézni valakit.
Igen.
Tehát az ember legyen a talpán, aki ezt túléli, egy ilyen robbantást. És két gyilkosságot hajtott végre, majd ő is ő is robbanás áldozata lett, ugyanis a kocsiába felrobbant az egyik csőbomba. Utólag úgy tartja, vagy azt állította, hogy öngyilkos szeretett volna lenni, a bombát egyébként nem saját magának szánta, hanem más történésznek, de végül berobbantotta a saját kocsiában, és az volt a szerencséje, hogy a robbanással kinyílt a mellette lévő ajtó is, és kirepült az ajtón. És ezért a robbanás nem okozott akkora sérelmet, de hát így is borzasztóan elbántak vele, hát saját maga bánt el vele. De kérdezték egyébként, hogy miért robbantott, utólag értelemszerűen kérdezték, és hát ő azt mondta, hogy időt szeretett volna nyerni. Tehát egyszerűen annyira, és ez egy annyira érdekes kérdés, ezzel majd a végén foglalkozunk, de egy kisebb bűncselekményt, amikor egy sokkal súlyosabb bűncselekménnyel próbálsz palástolni, arra nincs igazán szó a kriminalisztikában, tehát nincs szakszó erre, de nagyon tipikusan fordul elő, ugye? Például az az eset, amikor valaki betör egy házba, pénzt szeretne találni, vagy valami értéket, de rajta kapja őt a ház lakója, és ő megöli a ház lakóját. Hogy nehogy kiderüljön, hogy rabol.
Igen.
Tehát azért basszus, egy gyilkossággal, lényegében vérrel fátyolozza el az egyébként kisebb jelentőségű bűncselekményét. Itt is ez történt, hogy az irathamisítás nem akart lebukni, hogy iratot hamisít, úgyhogy megölt két embert.
Elég érdekes hozzáállás, az biztos.
Beszéljünk arról, mert hogy ugye itt ezen a ponton a Mark Hoffman lebukott, tehát volt egy szemtanú, aki látta, hogy az első áldozatának az irodájához egy ilyen zöld, ilyen főiskolai Jackie-ben érkezett valaki, és hozott egy csomagot, egész egyszerűen elkezdték ezt a Jackie-t keresni, és ő is valamiért a nyomozóknak a célkeresztjébe került, és hát megtalálták nála a Jackie-t. Ez még egy dolog, de úgy jöttek rá az irathamisításra, hogy elkezdték vizsgálni az iratait a Mark Hoffmannak, és találtak egy számlát egy gravírozó cégtől. És egész egyszerűen felvették a kapcsolatot a gravírozó céggel, és bemutatták neki azokat az iratokat, amik a Mark Hoffmanhoz köthetők. És a gravírozó cég tulajdonosa az ráismert az igaz ember esküjének a nyomatára, tehát azt tényleg tőle rendelték meg, és úgy sikerült hozzákötni a Mark Hoffmanhoz ezt a dolgot, hogy amikor ő megrendelte, akkor ő egy álnéven rendelte ezt a dolgot, de amikor ki kellett fizetni a nyomatot, akkor pár dollár szürkében volt, és arról a pár dollárról csekket állított ki, na és azt már, mint Mark Hoffman írta alá. Tehát így sikerült összekötni őt az irathamisítással. És annyira érdekes, hogy hamisított iratot. Tehát, hogy mi volt a módszere. Ez elvileg a 10 éves kora óta gyökerezik, mert hogy onnan gyökerezik ez a rajongás, meg ez a vágy ahhoz, hogy iratokat, meg ilyen régiségeket hamisítson. Talán egy érmével kezdte, amire a nem tudom milyen gitteidlet, vagy nem tudom milyen szövetség rából intott, hogy ez igaz, hogy ez igazi, ez valós. Pedig hát azt ő hamisította. És az volt az első nagy visszacsatolás számára. És a módszerek, amiket alkalmazott, ő egyébként nem tartja magát zseninek, inkább csak úgy állítják be, mintha zseni lenne, ezt ő maga vallotta be a vallomásában, de hogy oly módon hajtotta végre a hamisítást, hogy először is nagyon sokat dolgozott ugye a kézírásoknak a reprodukálásával, majd ugye az első kihívás az az úgynevezett foxing, ami annyi, hogy a régi iratok idővel az iratokon a tinta átmegy a papír túloldalára. Na és ezt például, ezt ilyen fémrásra, vékony fémrásra helyezte az iratot, régi módon kialakított tintát használt értelemszerűen az íráshoz, és porszívóval szívta át a papír túloldalára a tintát, hogy megoldja ezt a hiányosságot is, illetve a papírt különböző módokon próbálta öregíteni, vegyszeres úton, beraktani a sütőbe egy kicsit, meg valami akváriumba, egy üres akváriumba is berakta őket, és valamilyen ózont idézett elő, ami gyakorlatilag, tehát olyan környezeti hatásba helyezte ezt a papírt, ami hirtelenjén megkezdett öregedni.
Az oxidálódás elindult, igen.
Igen, ezt te jobban tudod. És gyakorlatilag így, egyébként bámulatos, egyébként azt gondolom, hogyha nem lettek volna gyilkosságok, ez a csávó, ez már 6 könyvet kiadott volna arról, hogy hamisított meg, mert ő volt minden idők legsikeresebb irathamisítója.
Ja, lehet, hogy készült volna egy Wolf of Mormon című film róla, vagy valami hasonló.
Igen, igen, ha nem lettek volna a gyilkosságok. Igen. Ugye ezt nagyon elcseszte. Mi volt a motivációja? Ugye beszéltük már, hogy egyrészt meg akarta trollkodni a mormon egyházat, mert ő egyébként hivatalosan mormon volt, tehát hithű mormon volt, de valójában 14 éves kora óta ateista volt. Tehát ő nem szerette már a mormon egyházat, sőt gyűlölte. Hm. És ő rátalált egy szürke zónára, mi másra, amikor is egész egyszerűen rájött, hogy egyrészt mire van szüksége a mormonoknak. A mormonoknak arra van szüksége, hogy kontrollt tudjanak gyakorolni a saját történelmük felett. Emiatt elkezdte legyártani ezeket a papírokat. Tudta azt, hogy a mormonok sokkal jobban kötődnek a saját hitükhöz, mint sem a tényekhez. Uh-huh. Elvégre ez az egész alapja és az egész veleje az ő hitviláguknak, hogy nem bizonyítani kell, hanem hinni kell. És ezért előbb hittek az iratok feltalálásának a tényének, mint sem megvizsgálták volna a tényeket, hogy reális-e, hogy ezt Mark Hoffman sorozatában találja meg ezeket az iratokat. És hát ezeket használta ki lényegében. És hát ugye az is egy lényeges körülmény, hogy a mormonok történelme elérhető közelségben volt, tehát 150 évet azt azért át lehet hidalni egy ennyivel.
Hát igen.
Egy Szent Istváni Magyarországból származó iratot már rohadt nehéz így feltalálni, meg hát senki nem hinné el, hogy meg lenne. Ugye a végső célja nyilván az volt, amit beszéltünk, és hogy ő pótolja ki a mormon könyvének a hiányzó 116 oldalát, de hogyha megnézzük az eddigi koholmányait, hogy fehér szalamandrák, meg okkult tanok, meg mit tudom, micsoda, akkor gyaníthatjuk, hogy az milyen irányba vitte volna el a mormonokat. És az még az érdekes, hogy az eljárás keretében, a nyomozás végeztével, amikor vádat emeltek ellene, akkor ugye felajánlottak egy egyességet. Ez egyébként akkoriban, sőt már akár 10 évvel ezelőtt is relatíve ismeretlen volt még a magyar jogrendben is, ez a deal, amit egyébként az amerikai filmekben állandóan látunk, hogy a büntető eljárás keretében szinte minden adásvétel tárgya. Tehát egy vallomást 2 évért cserélnek be, egy beismerő vallomást 5 évért, egy rávallást, ilyeneket.
Igen.
Na most a mai jogrendben már ez is létezik, egyébként tök érdekes, mert gyakorlatilag a mai büntetőeljárásról szóló törvényben szerepel az egyesség, lényegében ott is az van, hogy megállapodást köt a terhelt és a vád, tehát a bíróság, vagy adott esetben az ügyészség, nem tudom pontosan, hogy ő beismeri a bűnösségét, és ki is mondja, és cserébe akkor nem kell tárgyalás, és akkor nem is kell, hogy akár többet kapjon. Uh-huh. Tehát én azt mondom neked, hogyha most elismered, hogy ezt te csináltad, akkor megúszod másfél évvel, ellenkező esetben viszont lesz tárgyalás, lesz bizonyítás, és akkor lehet, hogy akár 5 évet kapsz, ki tudja.
Igen.
Lehet, hogy nem kapsz semmit, de hogyha megnézzük, hogy Magyarországon 90% fölötti a vádhatékonyság, akkor már csak azt mondom, hogy már csak azért imádkozzál, hogy ne vádoljanak meg sohasem. Akár elkövettél valamit, akár nem. És ez ugye az amerikai jogrendben ez régi sztori, hogy egyességet ajánlanak neki. Itt az volt az egyesség tárgya, hogy el kell mondania mindent. Tehát mindent, hogy csinálta, be kell vallani, hogy ő csinálta, részletekben menően ki kell fejtenie, és akkor nem ítélik halálra, akkor megúszza életfogytiglannal.
Mm.
És ez ugye annak ellenére, hogy öngyilkos akart lenni, ez az hatalmas dealbreaker, ez a kérdés. És ennek volt egy jelentősége, hogy mindenki el akarta kerülni a tárgyalást. Ugyanis ez a csávó, ez nem csak mormonokat vett hülyére, hanem befolyásos embereket, mert igen. Salt Lake City annyira durván mormon, hogy a leggazdagabb ember is mormon, a legcsóróbb ember is mormon lényegében, egyházi méltóságokat, a közszférában dolgozó embereket, tisztségviselőket, ezeket kellett volna becitálni az eljárás során a bíróságra, és ezeknek az embereknek el kellett volna mondaniuk, hogy igen, engem hülyére vett a Mark Hoffman, én 20 000 dollárt ajánlottam neki azért, hogy megkapjam egyébként a dolgozószobájában kikoholt iratot, ami egy baromság. Úgyhogy érdekes, a csávó az most életfogytiglani börtönbüntetését tölti, nem ad interjút, egyébként most már elmondjuk, hogy a Netflixen fut egy sorozat, ami adta az apropóját ennek az epizódnak, az a Gyilkosság a Mormon közösségben, de az angol címe a Murder Amongst Mormons. Mm. Három részes bűnügyi minisorozat, rettentően érdekes. Az is egyébként a forrásunk volt, csak ezt nem akartuk az elején mondani.
És igen, pont ebben a minisorozatban hangzott el a végén egy mondat, hogy elképzelésünk sincs, hogy mennyi Hoffman hamisítvány keringhet még a mai napig közösségeinkben, és ezt egy nagyon, nagyon erőteljes gondolatnak tartottam, hogy felteszem én akkor a költői kérdést, hogy mennyi valóság alapja lehet ennek az egész vallásnak, hogyha elképzelhető, hogy jelentős mértékű hamisítvány van még mindig, amiben a mai napig hisznek, és azt mondják, hogy ezek gyakorlatilag nem fikció, hanem ezek tényleges dokumentumok, és ez kicsit egy ijesztő gondolat szerintem.
Ez a csávó százával gyártotta a hamisított iratokat, gyakorlatilag ajándékba adta már egy-egy ilyen régiséget, nem csak mormon dolgokat értelemszerűen, hanem ilyen amerikai történelemmel kapcsolatos dolgokat, gyakorlatilag adta, vette őket, rengeteg bevétele volt ebből, és az az érdekes, hogy valós iratokkal is dolgozott. Tehát egy nagyon kis százalékban, de azért voltak nála ténylegesen történelmi iratok. De ő elsősorban egy irathamisító volt, és ő annak is vallja magát.
Igen, hát elvileg George Washington, meg Abraham Lincoln aláírásokat hamisított, verseket írt, meg rengeteg kategóriában mozgott, hogy így fogalmazza.
Nagyon durva. Ezzel egyébként lezárjuk a szalamandra gyilkosságok történetét és az ahhoz fűződő irathamisítási témakört, de én szeretnék még egy picit beszélni a mormonokról, hogy a Joseph Smithnek mi volt az elképzelése. Mert én nem gondolom, hogy ő egy egyházfő akart lenni, ő egy szerintem akkor egy relatíve sikeres vallási mozgalomnak a vezetője volt, mint ahogy akkortán sokan ilyenek voltak, és ő, mint mondtuk, a 20-as években, az 1820-as években kezdte ezt a mozgalmat, de a Mormon könyve az csak 1837-ben jelent meg nyomtatásban. És én azt gondolom, hogy ő elsősorban ugye a Mormon könyvével nem egy szentírást akart, hanem egy terméket, amivel kereskedhet. Egyébként nagyon sok garanciát beépített a Mormon könyvébe, tehát például a Mormon könyvének a kritikusait illetően is komoly garanciák szóltak arra, hogyha kritizálod a Mormon könyvében szereplőt, vagy akár a vallást, akkor hát halálnak halálával halsz, és megvan a helyed a pokolban, tehát ilyeneket beépített, sőt, még elvileg valamelyik sztoriba beledolgozta azt, hogyha a birtokodban van a szentírás, akkor azt ingyen ne add el. Ilyenek, tehát végig volt gondolva, de szerintem ez a lényeg, hogy ő nem egy szentírást akarta a saját mozgalma számára, hanem egy terméket, amit eladhat ezeknek az embereknek. Mm. Amit újra kiadhat, és most már díszkötetes, és most már mit tudja, micsoda. Na és itt van egy érdekesség, hogy Magyarországon egyébként van mormon sejt, hogy úgy mondjam. Mm. Tehát van az LDS-nek egy magyarországi hatósága. Ez Kispesten van konkrétan, és utánuk is néztem, mert ugye, mint mondtam, online olvasgattam a Mormon könyvét, és így valahogy rájuk találtam, és hát ott volt is egy fül, hogy ingyen mormonok könyve. Ó, hát mondom, több se kell a sváb lelkemnek, valami ingyen. És hát megnéztem a felületet, ahol mit kérnek cserébe, hát semmi egyebet, csak az adataidat, miért is ne. És az az érdekessége ennek, hogy ugye ott vannak az adatmezők, hogy hát add meg az adataidat, és már küldjük is a Mormon könyvét, tehát hogy miért is ne. Az e-mailedet is add meg, de ezt azért hangsúlyozom, mert e-mailt kértek, nem elkötőjel mailt, e-mailt, tehát ezt a négy betűt, hosszú ível kezdődött az e-mail. Nagyon durva, érdemes megnézni. És hát komoly bajok vannak adatvédelmi szempontból is, úgyhogy most küldök egy ingyenes áldást, hogy hol itt a probléma. Tehát például, ugye miután megadod a személyes adataidat, ennek megfelelő szövegmezőkön, akkor ott van egy küldés funkció, egy küldés gombocska, majd alatta az apró betűs szöveg. A küldés, csevegés vagy kérés gombra kattintva igazolom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a kapcsolattartási adataimat megadják az egyháznak, és beleegyezem abba, hogy találkozzam a misszionáriusokkal. Na, ezt már nem voltam hajlandó, tehát erre nem vagyok képes, talán az ellenségeimnél ezt megcsinálom, de én nem szeretném, hogy itt jelentkezzenek nálam. És ez egyébként GDPR szempontjából nem jó, tisztelt Mormon Egyház, ugyanis a passzív hozzájárulást nem nagyon tolerálja az adatvédelmi hatóság, tehát a hozzájárulás mentén megvalósuló adatkezelésnek, kérem szépen, önkéntesnek kell lennie, akaratlakos műveletnek kell lennie, de az önkéntesség és az akaratlagosság nem tud kifejeződni egy olyan élethelyzetbe, ahol én valami által hozzájárulok. Tehát az csak is úgy tud működni, hogy egy üres jelölőnégyzetet bepipálok. Ami mellett ott van a szöveg, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat az egyház megkapja, annak érdekében, hogy a misszionáriusait hozzám tudja küldeni. Tehát a célnek is ki kell fejeződnie. Ne menjünk tovább, mert ez volt a leglényegesebb része.
Egy ingyen tanácsadásban ennyi fér bele, ezek után már fizetni kell érte.
Igen, ha már doksival kell foglalkozni, annak megvan az ára. De ennyi, hát ezt tanulja meg mindenki, ha egy tanulsága van ennek az epizódnak, az az, hogy a passzív hozzájárulás az nem járja. Mit gondolsz egyébként mindarról, amit elmondtunk?
Hát... nem is tudom, hát ambivalens érzéseim vannak. Ugye még mindig bennem mocorog ez, hogy csak azért vegyük komolytalanul az egészet, mint a mormonizmust, mert hogy 150 éve létezik, vagy azért vegyük komolytalanul, mert egy Mark Hoffman lehet, hogy a dokumentumok felét, vagy több mint felét meghamisította, és ezt vallják a mai napig, nem tudom. Egy nagyon érdekes kérdés. Az tény is való, hogy elnézegetve ezt a minisorozatot, tényleg egy rendkívül ügyes szakember volt, hát most erre más nem lehet mondani, nagyon jól megoldotta ezeket az irathamisításokat, le a kalappal előtte. De hát valahol ijesztő egy kicsit a téma számomra, hogy hát akkor mennyi a valóság alapján ennek az egésznek, és hogy mennyire verik át az embert, és mennyire veszik hülyére az embert, és ez kicsit elszomorító számomra.
Hát igen, hogyha ebből a szempontból vizsgálod ezt a mozgalmat, akkor tényleg csak kételkedni tudsz. Nyilván, hogyha azt nézed, hogy egy közösségnek akarsz a tagja lenni, akkor ott onnantól kezdve már nem mindegy, hogy most tényleg megtalálta a Joseph Smith az aranylemezeket, vagy sem. Egyébként majd egyszer beszéljünk a szektákról, mert szerintem egy nagyon érdekes téma, és nagyon, több olyan sajátosságot is felfedeztem egyébként régi és új szektákat illetően, amik megérnek egy adást, de abban biztos vagyok, hogy a szekták vezetői azok elsősorban vállalkozók. Azok nem egyházvezetők, talán néha tekintenek magukra egyházvezetőként, tekintenek magukra prófétaként, de mindinkább vállalkozóként tekintenek magukra, és szerintem számukra egy találkozó a felekezettel, a gyűléssel, az nem egy mise, nem egy istentisztelet, hanem az egy állománygyűlés, egy apparátusi értekezlet, amit ugye bizonyos cégeknél szeret megtartani az ügyvezető, mondjuk havonta egyszer, hogy üljön össze az egész csapat, és akkor kicsit beszéljünk a stratégiáról. Ez egyébként egy cégnél teljesen jó, és én nagyon támogatom ezeket a dolgokat, néha nagyon ki tudja szakítani az embert ebből, amint a munkájából egy ilyen, de ugyanakkor meg segít bekapcsolódva maradni a munkahelyedbe, segít azonosságot vállalni a munkahelyeddel, megérted te is, meg a melletted ülő is, hogy mi itt a cél. És szerintem a szektavezetők kicsit úgy tekintenek a maguk kis szektájára, meg annak a gyűlésére, hogy tartanak egy apparátusi értekezletet, amin kivételesen mindenki szeret ott lenni. Mert ugye a cégeknél nem mindig szeret mindenki ott lenni az apparátusi értekezleten.
Jó, tehát akkor azt mondod, hogy a középtávú terveink között van az, hogy nagyjából egy év múlva ilyenkor minden vallás és szektának a vezetőjét magunkra haragítsuk.
Miért most sikerült szerinted a Mormon Egyház letéteményeseinek a vezetőjét?
Hát, legalábbis a magyarországi képviselőket elképzelhető, nem tudom, megmondom őszintén, hogy tényleg amilyen műsoroknál ezt bármikor is felhozták, mondom, én azt a benyomást keltette bennem ez az egész, hogy erről nem szabad beszélni, és hogy nyilván nem fenyegetőznek egyből a tagok, meg hívők, de nekem egy kicsit ez jött le, hogy talán pont ezért, mert hogy ennyire instabil lábakon áll az egész, és hogy számukra fontos, hogy mégiscsak úgy legyen, ahogy ezt ők szeretnék, hogy lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon nyomógomb és fájó pont számukra, hogyha ugye ezek a balga emberek beszélgetnek ezekről a kérdésekről. Nem tudom. Majd meglátjuk a kommentek között, vagy értékelések között.
Mi van lehetőség kommentelni?
Nem tudom, most értékelésnél végül is.
Hát igen, az értékelés Apple Podcast-en lehet minket értékelni, de én kifejezetten kerülöm a komment szekciót, bár mondjuk YouTube-on is fenn vagyunk, ahol tudom, mondjuk szerintem letiltottam a kommentelést, de én nem nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy a trollok mit gondolnak. Nyilván nem feltételezve, hogy csak troll hallgatóink vannak, de ha már egy troll beírja nekünk, hogy figyelj, tök gáz, amit csináltok, és ez nem így kéne. Nem szeretnék azon gondolkodni, hogy mire gondolt a költő, hanem szeretnék alkotni, szeretnék tartalmat gyártani. És visszatérve a szektákat illetően, szerintem a Mormon Egyház hálás lehetne, mert adtunk nekik egyrészt reklámfelületet, másrészt ingyen adatvédelmi tanácsadást. A Scientology Egyház meg szerintem még mindig az adatvédelmi hatóságra haragszik a 220 millióért, bocsánat, csak 220 millió bírságért, GDPR előtti történet. Úgyhogy szerintem kis pályások vagyunk még a Scientology Egyház számára. De remélem, eljön egyszer az idő. Amikor már annyira rávilágítunk a szürke zónákra, hogy így már mondják, hogy na, le kell állítani ezeket, mert
igen.
Lebuktatnak minket. Persze nem a Scientology Egyház, hanem akárki.
Igen.
Na jó van. Köszönjük, kedves hallgatók, a figyelmet. Shabladú, maradjatok velünk. Hallgassatok minket a továbbiakban is, hasonlóan érdekes témákról fogunk beszélni, úgyhogy ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, és a kedvenc barátom és co-hostom, Dani, sziasztok!
Nanu!